A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Léteznek az objektívekre is szerelhető szűrők, amelyek közül néhány képes adni a képnek egy más árnyalatot. Továbbá a fényképezőgépeken is el lehet végezni beállításokat annak érdekében, hogy például fekete-fehér képeket kapjunk. Egy pár évvel ezelőtt pedig különböző programokban lehetett állítgatni a színhőmérsékletet, a kontrasztot, és még hosszan sorolhatnánk a különböző tényezőket. Ehhez képest ma már mindez elérhető az okostelefonunkon. Ebben a tekintetben pedig nem arra kell gondolni, hogy az okostelefonok hardveres része annyira fejlett, hogy képes ezekre a folyamatokra, bár ez is igaz, és a telefonunk galériájából szerkeszthetjük a fényképeket, viszont a gyakorlat azt mutatja, hogy nincs szükségünk ilyen összetett lépésekre. A közösségi médiában ugyanis ott vannak a filterek, amit a szó szoros értelmében ráhúzunk a képre, képekre, és elérjük a kívánt hatást. De mi marad ezáltal az eredeti képből? Témánk a közösségi média képmanipulálása. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon, valamint SMS-ben a 0740 274 165-ös telefonszámon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül nézhető is. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. A stúdióban itt ül mellettem dr. Jakab Tibor fotóművész, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem oktatója, és Kovács István, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem magiszteri képzésének hallgatója, akiknek köszönöm, hogy ismételten elfogadták a meghívásunkat, és eljöttek a digitális világba. Sziasztok, köszöntelek újfent a mikrofonok előtt.
Szia, üdvözöljük a kedves hallgatókat, és jó megint itt lenni.
A múlt héten arról beszélgettünk, hogy a közösségi média lett az új fénykép album, ahova egyes felhasználók feltöltik azt is, hogy mit ettek, illetve a kiránduláson készült képeiket, lényegében válogatás nélkül. Egy gondolat erejéig maradjunk még a digitális fénykép albumnál egyfajta ismétlés, felelevenítés gyanánt. Teljességgel képes lesz kiváltani a digitális megoldás a fényképek előhívását véleményetek szerint, vagy visszatérhet az egykoron nagy sikernek örvendő szokás és vele az a diszkréció, amit egy fénykép album hordozott magában?
Hát szerintem nem fog eltűnni a hagyományos eljárás, a hagyományos fénykép album se. Úgy, ahogy most egy olyan világot élünk, hogy a sajtó termékek is online olvashatók, a legtöbb áttért az online-ra, de hogyha megnézzük azért az ilyen igazi tartásos, konzervatív lapokat, hát nem nálunk, hanem a nyugati világban, teszem én fel az Egyesült Királyságban, most is látunk olyan embereket, akik igényt tartanak arra, hogy ezt az újságot, vagy ezt a képeslapot kézbe tartja, és úgy olvassa. Semmi esetre nem online felületeken. Tehát ez is alátámasztja. Ez az én véleményem. De Isti?
Hát az az igazság, hogy maga a diszkréciója az nem marad már meg, hogy csak azok láthassák ezt az albumot, akinek mi megmutatjuk, itt mindenki látni fogja, és ott fog maradni, amíg az adott szerver nem pusztul meg, vagy bármi ilyesmi. Úgyhogy ez bárki bármikor vissza tudja nézni, bármikor láthatják, és bizonyos szemszögből megmaradhat maga a nyomtatott kép, mivel ugye bár az van, hogy ha megnézünk egy fényképet, bármilyen kijelzőn, akár telefonon, akár tévén, akár laptop kijelzőn, mindig más lesz. Mert egyféleképpen adja elő egy telefon, azokat az adott színeket, valahogy megvilágítása is más, más a méret, ahogy megnézzük, és szerintem meg fog maradni maga a kinyomtatott fotó ezek mellett. Mivel hogy mindegyiken más hatást fog elérni, viszont a fotó, ami ki van nyomtatott, az mindig ugyanazt a hatást fog elérni. Úgyhogy ebből a szempontból meg fog maradni viszont maga az, hogy a digitális fotók, mint hogy felváltsák azt az egész albumos részét, az bizonyos szempontból az is lehet mondani, hogy igen, de maga az, hogy akik szerették eddig is ezt a fizikai dolgokat, de azoknak meg fog maradni maga a kinyomtatott album is.
Tehát annak lelke van végül is a kinyomtatott fotónak, van egy aurája, és az, aki úgy tartja kézbe, az érzi az egész folyamatot, átérezheti, ami lefolyt addig, amíg ez a végül is műalkotás megszületett. Tehát az előmunkát, utómunkát és a kézügyességet, a mívességet benne.
Lelke van a fénykép albumnak, de jobb minőségű képek kerültek abba a véleményetek szerint, mint amiket feltöltünk, vagy akár fogalmazhatnák úgy is, hogy fellövünk a közösségi médiába, esetlegesen a telefonunk galériájában tárolunk, és ott hánykolódnak megnézetlenül.
Szerintem mindenképpen igényesebbek. Tehát nem volt az a nagy képmennyiség, de az, ami volt, az nagyon megmunkált volt, és nagyon, nagyon igényesen megdolgozott képek voltak. Nem volt ilyen félmegoldások, meg egyéb, csak hogy menjen, dobjuk fel a netre, hogy lássák minél többen.
Hát, meg a másik az, hogy akkor meg fizet, az ember fizet azért, hogy kinyomtassák ezt a dolgot, és akkor gondolom megválogatja azt, hogy mit nyomtat ki, mert az az igazság, hogy egyre drágább lesz ez a technológia, maga a képerőhívás, a képnyomtatás, attól eltekintve, hogy ilyen nagyon nagy tekercsőbe hozzá most már a fényképpapírokat, így még most is ahhoz képest drága. Hát emlékszem, amikor még fiatalabb voltam, akkor még ment ez a lehet boltokba járni, és akkor elő lehetett hivatni egy akármilyen kis boltba, oda vitte az ember a papírok, a digitálisnak képet, és akkor előhívatták, hogy kinyomtattatták. És volt akkor, nem volt olyan drága, mert emlékszem, hogy édesanyám elhozott egy ilyen jó araszos bok képet, és akkor annak, mit tudom, most mondjak egy ilyen árat, egy ilyen 50 lej körül volt az értéke. Most viszont, hogy el akarok menni, és ennyi képet ki akarok nyomtatni, azért már sokkal drágább. Úgyhogy, ha most készített ki valaki ilyen képeket, azok valószínűleg meg vannak nézve, most is, és régebb is megnézték azt, hogy melyik képeket nyomtatják ki, és a bemosódott nyaralós fényképeket valószínűleg nem fogják kinyomtatni.
Én még egy dolgot megjegyeznék, ez, hogy kinyomtatott, az egy dolog, de általában az igényes kép az saját kezűleg van megmunkálva, tehát az elő van hívva, és kézzel van előhívva, nem hogy egy gépre bízzuk, hanem azt a fotós az A-tól Z-ig, tehát előhívja a filmet, előhívja a papírképet is, vegyszerek segítségével, és effektíve ott van végig ott a kezeügyességes, a tehetséges, a tudása.
Igen, ebből a szempontból viszont még jobban megnézi az ember, hogy mit dolgoz ki, mert ezzel a folyamattal még drágább egy fénykép.
Arról beszéltünk, hogy a filterek, a közösségi médiás fénykép szerkesztés lesz a terítéken, ám még mielőtt oda eljutunk, beszéljünk a fényképek retusálásáról. Miért van arra szükség, már ha egyáltalán van erre szükség, hogy a fotós javítsa a képeit különböző programok vagy valamilyen egyéb eszköz segítségével, még egyszer, még ne érjük el a filtereket?
Hát, ezzel nekem elég radikális nézetem van. Én azt mondom, hogy a jó fotós az nem kell semmi utómunkát végezzen. Az startból úgy készíti a képet, hogy a kép az magában jó. Anélkül, hogy utólag töltsön időt azzal, hogy helyrehozza azokat a hibákat, amiket a felvétel alatt elkövetett. Tehát ez mind idővesztesség, és végül is lehet, hogy nem biztos, hogy tökéletes lesz az a kép, javítja. Tehát egy kompromisszumos megoldás. Viszont ez manapság valószínű, hogy a kényelem és a technika által biztosított kényelem ezt lehetővé teszi, és úgy lazábban kezeli a fotós is a munkáját. Tehát mindig arra számít, hogy van neki egy ilyen backupja, hogy hát nem baj, ha félig jó képek lesznek, hát valamit úgy is kihozok belőle a különböző szoftverek segítségével, és különböző applikációk segítségével. De ezt mondom, ez én ezt nem tartom. Én a maximum, ami a retusálás és az utómunkának, azt tartom, amikor el kell tüntetni porszemeket, karcokat már a filmről, vagy ne talán, hogyha a képen belül valami nagyon belóg egy villanydrót, ami tényleg a képnek a mondani valóját nem befolyásolja, ha eltüntetem, de azért eltüntetem, mert esztétikailag szebb lesz. Én ennyire szorítkoznék.
Hát az az igazság, hogy most már egyre inkább elterjedt lett az a dolog, hogy szinte mindenki szerkeszti utólag a képeit, nagyon kevesen maradtak meg ennél a régi, és ennél a hagyományosabb felfogásnál igazából, hogy helyszínen oldjuk meg minél többet. Amikor elkezdtem egyetemre járni, akkor nekem is meg volt bennem még az, hogy rengeteget szerkesztettem a képeket utólag, viszont azóta meg inkább arra álltam rá, hogy minél jobban megismerjem azt a technikát, amivel dolgozok, és ezért inkább ott helyszínen dolgozok kicsit többet a beállításokkal, és úgy utólag nem lesz annyi munkám bele. Viszont a biztonság kedvéért, hogyha olyan képeket készítek, hogyha véletlenül fizetnek érte, akkor mindig van egy ilyen backupom, hogy elkészítem a nyers képet, és elkészítem mellette az alapból elkészített JPG formátumot, ami alapból kész képet. Úgyhogy mindig egy ilyen szint, ez nem jó, hogyha van egy kicsi úgymond biztosíték az embernek.
Ez kétségen kívül, hogy olyan esetekben, amikor riportképek készülnek, akkor nem szabad reszkírozni, viszont örvendek, hogy tőled is hallom, mert egy más generáció, hogy ezt hallom, hogy arra törekszel, hogy kevesebb időt töltsél utómunkával. Ez most már sajnos nagyon sok fotósnál, jó fotósoknál is, ez egy divatá vált. Tehát már ilyen kényszer, hogy viszket a tenyere, hogy egy jó képen is muszáj valamit csináljon. És végül is tönkre tesz egy jó képet azzal, hogy a színeket megváltoztatja, rikítóbb. Ez különben a múltkor erről szó volt, és említettem, hogy a mai világban, amikor olyan képdömping van, és a vizuális adatokat az ember már képtelen feldolgozni, annyi képpel találkozik. Azért, hogy valaki kiugorjon és magára vonja a figyelmet, harsányabbak lesznek a képek. És tolakodóbbaká válnak a képek. Na, erről van szó. Tehát ennek érdekében mindent megtesznek, megváltoztatnak színeket, különböző szűrőket tesznek rá a képre, csak azért, hogy szembetűnőbb legyen, és hogy lájkot nyerjen főleg. Erre megy ki a játék végül is, végső esetben.
Jó, hogy legyen egy ilyen biztonsági mentés, vagy biztonsági lehetőség a képek készítésénél, tehát akkor megegyezhetünk abban, hogy az a jó recept, hogy arra törekszik a fotós, hogy jó képeket készítsen a helyszínen, ne hibázzon, de azért, hogyha szükséges, vagy hogyha mégis bebecsúszik egy-egy hiba, esetlegesen az esztétika kívánja meg, akkor bele tudjon nyúlni a képekbe?
Szerintem igen.
Bele lehet nyúlni ezekbe, viszont azzal kell számolni ebbe az esetbe, hogy a fotós, aki ezt az utat választja, akkor annak rengeteg tárhelyre van szüksége. Mert ezek a képek, ezek hatalmasak, főleg ezek a nyers fájlok. És amikor egyenlógiák jönnek ki, most már ott vagyunk, hogy egy alap Sony vagy Canon kamera, vagy akár Nikon is a nyers fájlait, azokat ilyen 40 kötőjel 60 megásokat készítenek, és amikor az ember készít így 10 képet, akkor az már közel egy giga. Úgyhogy lehet így használni, viszont adott esetben. Viszont hogyha az ember magának fotóz, bármint a művészetéért fotóz, akkor gondoljon arra, hogy sokkal jobban jár abban a pillanatban, amikor készíti a képeket, akkor dolgozzon többet, és akkor érjen azt a hatást, amit látni szeretne az adott képből.
Meg ha esemény, tehát riport jellegű kép, és utólag én helyre akarom hozni backup-pal, úgy, ahogy az előbb beszéltük, hát azt azért figyelembe kell venni, hogy a riport és dokumentumképnél nem nagyon jó beavatkozni, tehát nem szabad beavatkozni. Tehát az erkölcstelen dolog beavatkozni, azt úgy kell hagyni, ahogy van. Tehát azzal, hogy én mondjuk készítek egy képet, ahol történik valami, bármilyen nagy esemény, és rengeteg villanydrót van, ami zavar, mondjuk képileg, én azt eltüntetem. Tehát én megmásítom a valóságot. Tehát, hogyha valaki elmegy arra a helyszínre, nem látja a drótokat, azt mondja, hát ez nem itten történt. Tehát nem szabad ilyen csinálni. Ha az a feltétele a képnek, hogy dokumentum jellegű. Ha nem, akkor megtehetjük ezt, hogyha nem állítjuk róla, hogy ez egy dokumentumkép.
Hát én ebben az esetben arra értettem, hogy tegyük fel ilyesmit kell tüntetni, nem, hogyha tegyük fel kint fotózzunk, és hirtelen kisüt a nap, vagy elmegy a nap, vagy
igen, tegyük az, fel az más.
A benti térbe fotózzunk, ahol nagyon gyenge fények vannak, ahol csak ezekben a nyers képekből lehet értelmezhető dolgot kihozni majd a végén, mert nem minden fényképezőgép képes arra, hogy minimális fény mellett jó kiexponált fényképeket hozzon létre, és főleg amikor tegyük fel egy sajtóeseményben, vagy bármi ilyesmi, ahol gyenge kép, vagy egy színházi fotózás esetén, ahol ilyen nagyon minimálisan pislákoló lámpák, vagy esetleg jártam úgy, hogy csak gyertyák világították meg egy pincébe az előadást, abban az esetben nincs más választás egyszerűen, mint hogy magukban a nyers képekből utómunkával visszahozni azokat, amit az emberi szem lát, mert nem mindig látja a fényképezőgép azt, amit az emberi szem tud látni. Mert nagyon sok minden befolyásolja a szenzornak a fényérzékenysége, a rekesz, a blendenyílás, minden, ami ezek az emberi szemnek ezek adaptívak, hogy gyenge fényviszonyokhoz, erős fényviszonyokhoz tud, úgymond, alkalmazkodni, de a fényképezőgép csak akkor, hogyha beállítjuk. És nem mindegyiknek van meg az a professzionális beállítás, hogy a leggyengébb fények között is nagyon jó képet tudjon készíteni. Ezért nagyon jó, hogy ilyen utómunkában a szoftverek segítenek abban, hogy értelmezhető képet tudjunk kihozni belőle, és jobban tudjuk ezáltal dokumentálni azt az adott eseményt, mert többet, meg tudjuk azt mutatni, mint az emberi szem látott. Mert nem biztos, hogy fényképezőgépen ugyanaz látszódik.
Hát itt végül is a helyzet az indokolja azt, hogy helyrehozzuk azt, amit nem sikerült amúgy, de amit az előbb mondtam, hogy most már sportot tűzni abból, hogy ha kell, hanem szűrjük, módosítsuk, tehát ha megnézzük akármelyik okostelefont, hát annyi ilyen lehetőség van, be van építve, tehát egy gomnyomásra minden különböző filtereket lehet, hogy teljesen felismerhetetlenné válik a kép egy adott pillanatban, és ahol a legtöbbet használják ezeket a szűrőket, ha megfigyeljük, aki ilyen közösségi média fogyasztó, az mi a profilképek? Ott kezdődik ez, egy alap dolog, hogy mindenkiről egy olyan profilkép készüljön, ami aztán szenzációs, és ahol ő úgy néz ki, ahogy ő elképzeli magát. Miért? Azért, hogy sok lájkot nyerjen. Tehát ez is egy ilyen berögződés, ez a lájkvadászat, és a visszajelzés, a jóváhagyás a közösség részéről, és akkor különböző szűrők, amik eltüntetik a pattanásokat, a bőrhibákat, átalakítja az arcnak a formáját, a hajnak a színét, meg egyszerűen mindent átalakít, és végül is egy olyan kép készül arról a szeméről, amit aztán nagyon büszkén posztol a oldalán, ami nem is hasonlít rá, vagy nem ő. Na most eddig még nincs semmi baj. Eddig azt mondjuk, hogy hát jó, hát ennyit tud. A gond az, hogy épp olvastam erről, hogy pszichológusok megállapították, hogy nagyon sok ilyen fogyasztó, aki ezt megteszi a képéről, és épít magáról egy olyan képet, akár az alakjáról is. Tehát azt is vannak szoftok, amik csinosítnak. Tehát gomnyomásra nem kell ő nagy virtuóz legyen a Photoshoppal vagy valamivel, hanem egyszerűen ezt megoldja a gép, és a végén berögződik, és elhiszi, hogy olyan kell legyen. És ez egy ilyen frusztrációt alakít ki bennük, és odavetemednek nagyon sokan. Tehát írta, hogy százalékban is a fiatal generáció elsősorban, és elsősorban a hölgyek, a lányok, hogy olyan akar lenni, mint az a kép, amit ő megalkotott magáról. A különböző filterek segítségével. És ez annyira életbevágó kérdésé válik számára, hogy plasztikai sebészeket keresnek fel, és viszi a képet, hogy olyan akar lenni. És a sebészeknek ez persze egy üzlet, tehát mindig az éremnek két oldala van, tehát nekik ez egy üzlet, hogy megkeresik, és sokan megkeresik, azért, mert ő olyan akar lenni, és ez neki életbe vágó fontosságú, hogy olyanná váljon, mint az a kép, amit ő elképzelt magáról, és amit megalkotott a gép róla.
beleszaladtunk a filterek kérdéskörével, kicsit lépjünk egyet hátra, de most már a filtereknél maradva, hogyan határoznátok meg ti ezt a kifejezést? Bevallom, az interneten utána néztem a műsorra való felkészülés közben, és rengeteg és eltérő magyarázatokat lehetett találni, vagy kiegészítő, de voltak olyanok, amelyek között hatalmas szakadékok tátongtak.
Hát szerintem maga ez a filter használat, ezt úgy kell, és az én olvasatomban ez úgy tűnik, hogy van egy bizonyos stílus, és arra akarunk hasonlítani.
Nem, miért?
Nem tudjuk mi elkészíteni azt, viszont azt látjuk, hogy ez valamiért trendy és menü. Ezek a filtereknek szerintem ilyen, általában ilyen, van egy ilyen vonala, hogy felbukkan valahonnan, felkapja a hype, viszi egy darabig, és utána majd lecsengenek. Ugye ez történt az elején, amikor bejöttek ez az alap pár filter, ugye fekete-fehér filter, szépia, behoztak ezt a rózsaszínes árnyalatot, amik egy ilyen pár gombnyomással így csak át lehetett húzni a képekre, most is például az Instagramon, amikor az ember sztorit akar készíteni, akkor alapjáraton megvan 10 olyan filter, amit az Instagram elkészített, hogy kicsi New Yorki hangulatot ad a képnek, párizsi hangulatot ad a képnek, az egy kicsi Tokiót, vagy Los Angeles-ét is, és akkor megvan az, hogy a képnek teljesen más hatása lesz ettől. Már ugyebár az, hogyha készítünk egy fényképet reggel, és készítünk egy fényképet este, a lemenő és a felkelő napnak teljesen más színe van. A felkelő napnak barnásabb a színe, a lemenő napnak pedig narancssárgás a színe. És akkor már ez más hatást ad a képnek, hát amíg ráhúzunk erre egy olyan filtert, ami kicsit mint zöldes árnyalatot belevisz az egészbe, és ezek mind ilyen trendek. Nem tudom azt mondani, hogy az embereknek beörökzött, hogy filtert kell használni, hanem ezt lássák másoktól. És akkor vannak azok az emberek, akik vannak az influencerek, akik meg ezt általában népszerűsítik az ilyen dolgokat. Itt most beszélhetünk akár ilyen színező filterekről, beszélhetünk akár olyan filterekről, amik bizonyos smink dolgokat helyettesítenek, hogy rúzsozza a szájukat, vagy kihúzza a szemöldököt, vagy akár tusvonalat készít anélkül, hogy bármit is kelljen csinálni, és ezeket a kamerák még nem csak fotóban, hanem videóban is le tudják most már követni, ami meg egyszerűen hype és trend. Semmi más szerintem.
Igen, régebb is megvolt ez, apropó, hogy mondtad, hogy olyan filter, hogy amerikai stílus, vagy New York-i stílus, stb. Hát ez rögtön az jut eszembe, hogy volt, hát azt hiszem még most is él egy nagyon híres magyar fotográfus, Kálmán Béla, és ő többek között színházi fotókat is készített, és nagyon híres volt, Magyarországon élt, aztán kivándorolt a háború után. Tehát neki az volt a problémája, hogy a kommunista rendszerben Magyarországon azt állították, hogy amerikai stílusba fotóz. És ezt a rendszer nem nyelte le. Tehát mit jelentett ez? Hogy olyan stílusú képeket készített, az volt az ő nézete, amit a nagy amerikai a korabeli kortárs fotósok készítettek. És ő is olyan stílusban dolgozott. És ezt a rendszer egyszerűen nem tudta lenyelni. Nem kell neki filter, se semmi szűrés, hanem egyszerűen a stílus. Tehát ahhoz, hogy megválasztotta a képkompozíciót, a nézőpontot, ebben már elérte azt, amit most a szűrőkkel érünk el. Igaz, hogy ráteszünk ilyen a szűrő, hogy ilyen stílusú, olyan stílusú legyen a kép. És tehát ez akkor is létezett. És akkor mondjuk, hát így, ha most már visszatérünk a szűrőkre, tehát a fekete-fehér fotón is rengeteg szűrő volt, tehát nekem is van, amiket az objektívre rácsavart, de mert ezek színszűrők voltak, színesek voltak. És azt érte el vele a fotós, hogy például egy normális átlag égboltot ilyen viharossá tett, vagy sötét, ilyen drámaibb hatást ad, egy egyszerű színes üveg volt, amit felcsavart az ember, és ez volt akkor az, amivel be lehetett avatkozni, de ezt is úgy csinnyel használták a fotósok. Nem volt nagyon elterjedt, mind ilyen képmódosító eszköz. Most viszont ezek, amiket mondtál, hogy annyiféle szűrő, csak gomnyomásra állítom, tehát ezek mindenkinek kézenfekvők, és mindenki kísérletezik velük, és utánozza a másikat. Ugyanakkor van olyan lehetőség is, bizonyos szoftok segítségével, hogy egy fotós beállít bizonyos szűrőket a saját stílusa szerint. És ezekkel azt akarja elérni, hogy bármilyen fotót készít, egy egységes stílusba átszűri a fotóit. Tehát minden fotója egységesé válik, mert ez a szoft ezt kikorrigálja. Tehát egy képen mondjuk alul exponált egy picit, a másik egy kicsit túl exponált, ez lehet egy jó fotós is mondjuk, akinek ez előfordul, hogy teljesen, tökéletesen egyforma fedettségű, egyforma stílusot akar, egyszerűen gomnyomással ez a szoft, amit ő lementett, ilyen preset, átállítja a képeket. Addig, amíg ez működik, és amikor befutcsol a szoft, mert már semmi nem örökkévaló, akkor bizony egyből megváltozik a stílusa, mert többet azt nem tudja visszahozni azt a stílust, és azt az egységes képrendszert.
Magán az Instagramon egy nagyon sok ideig trend volt például az, hogy az ember, ami képeket kirakod, azok minél különbözőek legyenek, minél színesebb legyen az úgymond Instagram oldalunk, amikor ránéznek az emberek. Az elmúlt időszakban bejött egy olyan trend, hogy minél egységesebb legyen az a kép, amit az ember kirak oda, hogy azonos színvilággal rendelkezzen, azonos árnyalatok legyenek. Vannak ilyen kis highlightok, ahol a sztorikot ki lehet, úgymond függeszteni, ne csak 24 órán keresztül lehessen látni, és azoknak is a vonala minél egységesebb legyen. Most ez van éppen divatban, viszont azt vettem vissza, ez is most már lassan kezdett kimenni, és megint kezd visszatérni azt, hogy minél színesebb és minél eltérőbbek legyenek ezek a képek, viszont nagyon sokan játszanak például nem csak a képnek az egységes színvilágával, hanem magával a kép kivágásokkal is. Hogy hogyan készítik el, hogy nagyon ilyen ultrawide képeket készítenek, nagyon alacsonyabb képek, viszont hosszúak, és vagy olyanokat, hogy tökéletes négyzet alakú fényképek, vagy bármi ilyesmi. És mondom, ez az egységesség, ami volt eddig, az elmúlt 3-4 évben az Instagramon, az most megint kezdi felváltani azt, hogy minél színesebb, minél különbözőbbek, különböző stílusúak legyenek a képek.
Igen, ezeket a trendeket, úgy, ahogy említette, az influencerek nagyon promoválják, mikor valami neki megtetszik, amik általában nem muszáj fotós legyen, sőt, szerintem a legtöbb nem fotós, de egyszerűen beleszólni, itt mindenki mindenhez ért, ő meghatároz egy trendet, mert neki azt tetszik, lehet, hogy ez egy gics, és azok, akik követik, azok készpénznek veszik, azoknak szentírás, és azok azt fogják csinálni, látják mások, akkor, tehát így terjed, mint egy futótűz, akkor utána unalmasá válik egy idő után, már nem vonja annyira figyelmet magára, és akkor megint valami más módszer kell, valami teljesen más csinálunk, azt megint felfuttatják. De ez mire utal? Ez arra utal, hogy kevés olyan fotós van, akinek van egy olyan egyéniséges, egy olyan kialakult stílusa, amit nem hajlandó megváltoztatni. Tehát egy olyan, aki egy kifort igazi művész, az nem fogja ezeket a trendeket követni, akkor se, hogyha mindenki megszólja, hogy primitív vagy ómódi, mert ő az övét fogja, az ő saját képvilágát és a saját stílusát fogja követni. Tehát ezeket nem lehet befolyásolni. Viszont szerintem nagyon sok tehetséges pályakezdőt ez tönkretesz, ez a trendkövetés. Tehát nem adódik alkalom, hogy kialakuljon egy egyéni stílus, mert ő mindig a trendeket, ő mindig sikeres akar lenni a semmiből, és mindig a trendeket követi, és ezeket magára ölti, és végül is nincs ideje, vagy nincs lehetősége, hogy kialakuljon egy egyéni stílusa.
Most beszélgetve egy kicsit más megközelítésben a filterekről, ott van a deepfake, ami megjelenhet a filtereknek köszönhetően mind a képeken, mind a videós tartalmakon. Nyilván én utóbbinak érzem veszélyesebbnek utóbbi területén, de kijavíthattok, hogyha nem értetek velem egyet. Tehát itt arról van szó, hogy manipuláljuk a képet, teljesen más lesz az üzenete, manipuláljuk a videót, és a mesterséges intelligenciával, vagy valamilyen szoft segítségével olyan adatokat mondatunk ki emberekkel, politikusokkal, vezetőkkel, amelyeket ők nem mondtak ki, vagy beszélhetünk más deepfake-ekről is. Hova vezethet ez, mindez ugye a filter kultúrán belül?
Hát alapjától, hogy én látom, jelenleg ezeknek a filtereknek három csoportja van. Van az alap, amit már mindenki elfogadott, hogy igenis manipuláljuk a színét, manipuláljuk azt, hogy milyen smink van rajtunk, manipuláljuk esetleg a hangunkat, hogy mit tudom, magasabb legyen, vagy mélyebb. De ez már működik úgy is real time, hogy tegyük fel, én elindítok egy élő közvetítést, akár YouTube-on, Facebookon, Instagramon, vagy TikTokon, bárhol, és ezek működnek. Ezután jön az a rész, ami már egy kicsit ilyen szürkezónásabb, hogy már ott lehetne valamit kezdeni, hogy annyira átalakítjuk magunkat, ami már nem, egyáltalán nem tükrözi a valóságot is, ahogy a tanár úr mondta, és van a harmadik része az egésznek, ahol, ami már konkrét bűncselekménynek számít, szerintem, vagyis remélem, hogy annak számít, amikor bármit képesek vagyunk megcsinálni. Akik régebb nagyon profik voltak, akár Photoshopba, akár olyan videó vagy képmanipuláló szoftverek használatába, amikkel ezeket meg lehetett csinálni, azok már rég megcsinálták azokat, vagy akár hangmanipulálókkal, hogy tegyük fel, híres emberek szájába olyan mondatokat adtak, amiket sosem mondtak ki. Mert ugye régebb is voltak ilyen, hogy a Trumpnak ilyen összevágások, hogy olyan beszédeket tart, amik valójában nem is történnek meg, hanem a régi beszédeiből összevágtak videó jeleneteket, vagy hangokat, szavakat, és azokat úgy manipulálták, hogy összefüggő értelmes mondatok voltak. Most már ez elég annyit csinálni, hogy akár feltöltök egy képet, beírni az AI-nak, hogy mit szeretnénk. Feltöltök egy videót, nem tudom én, filmbe, vagy felnőtt tartalomba is, cserélje ki valakinek az arcára az adott szemét, aki szerepel rajta. Vagy hangba. Nagyon egyszerű, annyit kell csinálni, például egy zenénél, amit most a nagyon nagy trendet TikTokon, hogy politikusokkal énekeltettek el nagy slágereket, és Orbán Viktornak is, vagy akár Donald Trumpnak is, vagy még Obamának is láttam ilyen covereket, hogy mit tudom, Azariát énekelt, vagy Bagosi Brothers-et énekeltek. És itt igazából annyiról szól az egész, hogy külön kell választani a hangot a magától az instrumentától, és egyszerűen magát a hangot úgymond be kell táplálni az AI-ba. Mint tudom, 3-4 beszédet le kell tölteni, az AI felismeri a hang szint, a hang lejtéseket, mindent, és akkor egyszerűen átváltoztatja az adott énekesnek a hangját, mit tudom, egy politikusére, vagy valakire, és egyszerűen vissza kell rögzíteni rá a zenét, és készen van egy ilyen cover. És az, hogy ez most már egyre inkább olcsóbb és olcsóbb. Hát amikor az elején bejöttek az ilyen dolgok, nagyon kíváncsiak voltunk mi is, és utána néztünk, hogy egy olyan AI, ami képet tudott manipulálni, generálni, bármi, és mind nagyon drága volt. Tehát ilyen $100 volt egy havi licensz. És most pedig oda vagyunk kerülve, hogy nagyon sok felületen, akár Telegramon, akár Discordon, akár Redditen olyan olcsók ezek a dolgok, hogy mit tudom én, 4-5 euróért 5 fényképet úgy tudnak manipulálni, hogy akarnak, vagy a hangot, vagy bármi mást. És nem lehet most már azt mondani, ezekre annyira jók lettek, hogy már egyszerűen lehet megkülönböztetni az eredetitől. És ez mindenre vonatkozik. És ugyanúgy fotóra, videóra, képre, és az az igazság, hogy most már live-okba is képesek ezt megcsinálni. Hogy live-ba kicserélik, mit tudom, az én arcomat valaki máséra. És ez működik, és nagyon sokan el is hiszik ezt a dolgot, és olyan videók kerülnek fel, vagy live-ok TikTokra is, meg Instagramra is, ahol az emberek ezzel a módszerrel próbálnak pénzt kicsalni azok ártatlan emberekből, akik meg elhiszik, hogy ez valójában tényleg megtörténik.
Hát már bűncselekményé fajul végül is, és addig, amíg egy ilyen egyszerű módosítás, ilyen viccesebb, vagy valami, az mondjuk, az megbocsátható, de az amikor annyira beavatkozunk, és annyira megdolgozunk dolgokat, hogy embereket lejáratunk vele végül is, és ezt tudjuk, hogyha például egy ilyen lejárató film, vagy kép megjelenik valakiről, utána már hiába van joga replikára, és hogy ő ezt megcáfolja, és megmagyarázza, stb. Azt már fele nem olvas el azok közül, akik látták az eredetit. És azok előtt teljesen sárba van tipolva, és nem tudom, hogyha van, amit nagyon tegyen, hogyha jogilag először is kinek van ideje, hogy most járja a törvényszéket, törvényszkedjen, stb. De nem olyan egyszerű, és rengeteg időt igényel, nem tudom mennyire veszik komolyan ezt jogilag, hogyha valaki bepereli, hogy neki egy ilyen film készült róla, és ebben nem egyezett bele, és ugye ez neki erkölcsileg milyen kárt okozott. Nem tudom, hogyha Weitzer is a végére jutnak egy ilyen pernek.
Egy dolog itt az erkölcs, nyilván ez is nagyon fontos, de az is egy kérdés, hogy egy egyszerű ember hogyan tudja kiszűrni, hogy mi a valóság, és mi az átfilterezett deepfake, azaz honnan tudja, hogy rendben, most Barack Obama a Bagosi Brothers Company-t énekel akár, vagy igen, vagy nem, de ezt nem fogja megváltani a világot, viszont mi van akkor, hogyha egy akár erdélyi településben élő ember azt látja a Facebookon, hogy az adott város, falu, község polgármester azt mondta, hogy másnap mindenki menjen a városházára, a községházára, mert mindenkinek X összeget fog adni, aki oda megy, és akkor ő megy, hogy ő is vegye át az összeget, vagy beszélhetünk ennél még súlyosabb dolgokról, zárjuk ezzel a beszélgetésünket, hogy hogyan tudja, már ha egyáltalán tudja egy hétköznapi ember kiszűrni, hogy mi a valóság, és mi az átfilterezett tévinformáció megtévesztés.
Véleményem szerint nem tudja.
Vannak rá módszerek amúgy, csak nem biztos, hogy ezt mindenki meg fogja tenni, hogy utána fog ennek járni. Rengeteg olyan AI is van most már, amik ingyenesen elérhetőek, amik direkt azért vannak kifejlesztve, hogy megnézzük, hogy a tartalom AI által generált, vagy nem AI által generált. Vannak direkt azok a mesterséges intelligenciák, akik más mesterséges intelligenciák után vadásznak. Egyszerű például a ChatGPT-nek, ami ugyebár mostanában nagyon elterjedt szöveges mesterséges intelligencia program, létrehozott ugyanaz a cég, egy olyan AI-t, amit például tanároknak hozott direkt létre, hogy a diák egy AI-jel írta meg a házi feladatát, akkor le tudja ellenőriztetni, hogy azt az adott programot egy AI írta, vagy sem. Ugye ez történt most például, hogy van az oldal, ahol a diákok általában feltöltik az államvizsgájukat, hogy nézzék meg, hogy mennyi plugin van menne a plug.hu. Most ők is bevezették azt, hogy AI által generált szöveget keresnek. De ugyanígy megvan ez fényképekre is, hogy AI által generált fényképeket, AI által generált videókat le lehet ellenőriztetni. Az a baj, hogy ezek még mindig kevés van belőlük, és nagyon el vannak általában ezek rejtve, viszont nagyon oda kell figyelni, például egy videónál meg lehet nézni azt, hogy hogyan mozog az illető, milyen a szájmozgás, mennyire mozog darabosan, mennyire emberi a mozgása. Fényképeknél kicsit nehezebb, mert nagyon jól lehet manipulálni, és a hangnál ott is érdemes figyelni arra, hogy mindig történik egy pici hiba ezeknél a hangfelvételeknél, nem mindig tökéletesek, és akkor még lehet észre lehet ezeket venni, és lehet erre figyelni, csak nagyon nehéz.
Itt az átlagemberről beszéltünk, az átlagember abszolút reménytelen, esélytelen, hogy ezeket kiszűrje, mert nincs hogy. Tehát az, aki egy egyszerű ember, vegyük azt az ország lakosságának 70%-a. Ez nem tudja kiszűrni. A többi az ki tudja, de az se az egész. Tehát aki ezen a területen mondjuk jártas, az lehet, hogy vesz annyi fáradtságot, megpróbálja kiszűrni, de a legtöbb ember nem. Mondjuk van egy olyan kategória, és aki nem kell kiszűrje eszközökkel, hanem egyszerűen már a hír mögé néz, vagy az anyag mögé lát, és ráérez. Tehát ráérzésből tudja, hogy ez ennek van köze a valósághoz, vagy nincs. Van a másik réteg, a még vékonyabb réteg, aki eszközökkel, mint említetted, ki tudja szűrni, és van a nagy tömeg, aki készpénznek veszi.
Még ki tudják szűrni, így fogalmaztál, és nyilván egyre óvatosabbnak kell lenni, hiszen a mesterséges intelligencia fejlődni fog, és így fognak fejlődni a filterek és a deepfake is. Nehéz kiszűrni, és talán az is egy megoldás, amit még nem hangzott el, hogy józan paraszti ésszel próbáljuk kezelni az információkat, és feltesszük magunknak azt a kérdést, hogy ez valóság lehet, vagy csak egy tév információ, egy megtévesztés, ami a digitális térben terjed. Tibor István, elérkeztünk a műsoridő végéhez. Köszönjük, hogy a mai digitális világ vendégei voltatok.
Köszönjük a lehetőséget.
Köszönjük a lehetőséget és a meghívást.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világba, melynek műsorideje ezennel lejárt. Dr. Jakab Tibor fotóművésznek, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem oktatójának és Kovács Istvánnak, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem magiszteri képzésének hallgatójának köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, tisztelt hallgatók, külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát, viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.